Jézus Krisztus az engesztelés a mi bűnünkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. János első levele második részének második versével köszöntöm a gyülekezetet, Böjt 5. vasárnapján. Kedves testvérek, ebben az évben is az úrvacsora felé fordul tekintetünk. Minden alkalmat felhasználva próbáljuk megsejteni és megragadni a nagy titkot, Isten látható, ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezt a mondatot vigyük magunkkal tarisznyánkban. Az úrvacsora vételekor azzal a tudattal térdelhetek az oltárhoz, hogy kegyelembe fogadott bűnös vagyok. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Ítélj meg, Istenem, és ments meg engem, mert Te vagy oltalmazó Istenem. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek be szent hajlékodba, hogy magasztaljalak Téged, Istenem. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Ítélj meg, Istenem, és ments meg engem, mert Te vagy oltalmazó Istenem. Imádkozzunk. Mindenható Isten, kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséért elnyerjük bűneink bocsánatát, és új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét, ahogyan azt megírva találjuk János evangéliumának második részében, a 13. verstől a 22. versig a következőképpen. Közel volt a zsidók Páska ünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait, meg az ott ülő pénzváltókat. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, a galambárusoknak pedig ezt mondta. Vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én atyám házából. Tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva. A te házad iránti féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig azt kérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így felelt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ítélj meg, Istenem, és ments meg engem, mert Te vagy oltalmazó Istenem, hangzik a 43. Zsoltár kérése a mai vasárnap lépcsőimájának keretversében. Az imént hallott evangéliumi alapigében pedig a megszokott Jézus ábrázolásoktól merőben eltérő kép tárul elénk. Jézus kötélből korbácsot készít, és kihajtja a pénzváltókat és az árusokat a templom előteréből. Alig ha festették meg valaha is oltárképnek ezt a jelenetet. Ha mégis, akkor az kivételes eset lehet. Ugyanakkor szinte fülünkbe cseng Kodály Zoltán hatalmas művének refrénje a Jézus és a kufárok című vegyeskari feldolgozásából, és kihajtá őket a templomból. Ennek a mai történetnek a fényében fontos tehát felismernünk, hogy az evangéliumból megismert Jézus Krisztusnak nem mindig nyugodt és szelíd a szíve, a szeme, de a hangja sem. Többször tölti őt el szent harag. Sokszor jajt kiált a farizeusokra és írástudókra. Határozottan visszautasítja a tűzzel játszadozó, vagyis a pusztítás gondolatát dédelgető tanítványokat. Keményen félreállítja a nem Isten szerint gondolkozó, és így a Golgota felé vezető útról őt letéríteni akaró Pétert, és hajthatatlannak bizonyul minden olyan törekvéssel szemben, amely gátolni akarja őt Isten akaratának cselekvésében. És hogyha e jézusi megnyilvánulásoknak egyfajta foglalatát keresnénk a Szentírásban, akkor az minden bizonnyal éppen a templom megtisztításának története volna. Ítélj meg, Istenem, hirdeti a mai introitus Zsoltár első három szava. Jézus pedig ítéletet mond, az élő Istennel üzletelni akaró mindenkori hamis vallásosság fölött. Valódi tisztítást, úgy is fogalmazhatnánk, méregtelenítést végez övéi életében. Jézus korában már évszázados gyakorlat volt a jeruzsálemi templom előterében az ünnepi áldozat bemutatáshoz szükséges bárányok és galambok árusítása és a templomadó kifizetéséhez a pénzváltók alkalmazása. Ez történik akkor is, amikor Jézus belép a templomba. Ám az egyébként teljesen törvényes tevékenység mélyén Jézus felfedezi a bűnt, a nyerészkedés, a gátlástalan üzérkedés bűnét. A korábbi fordítás szerinti kalmárkodás háza kifejezés olyan romantikusan ódivatú, hogy hallatán fel sem háborodik az ember. A legújabb fordítás talán éppen ezért így adja vissza Jézus mondatát, ne csináljatok piacteret az én atyám házából. Persze mai fogalmainkkal élve fordíthatnánk a piacteret vásárcsarnoknak, shopping centernek, vagy akár bevásárlóközpontnak is. Jézus ugyanis a helyzet lényegére tapint rá. Üzletelés folyik a templomban. Vagyis már régen nem az áldozat eredeti értelméről van szó, hanem csak is az üzletről. Az ember még a templomban is üzletelni akar. Üzletelni akar embertársaival, és üzletelni akar Istennel is. Üzlet az embertársakkal. Többszörös áron árusítva az áldozati állatokat, ezzel pedig kihasználva, kiszipolyozva azokat, akik Istent tisztelni jöttek a templomba. Aki ilyet tesz, az tulajdonképpen odaáll Isten és a hozzá közeledni akaró emberek közé, és csak a haszon bezsebelése után engedi őket tovább. De az ember üzletelni akar még Istennel is. Hiszen a valódi megtérés nélküli áldozat bemutatás során arra törekszik, hogy megváltoztassa Isten szándékát úgy, hogy közben ne kelljen őszinte bűnbánatot gyakorolnia. Jézusban tehát egyszerre támad harag a templomban kereskedő kufárok és felárral dolgozó pénzváltók ügyeskedése miatt, és ugyanakkor bántja őt népének olcsó vallásossága is, amely Istenhez való kapcsolatát elintézetnek véli az anyagi áldozathozatalban. Vagyis ő nem egyszerűen azt az állapotot ítéli el, hogy a templom közvetlen környezete piachoz és bankhoz hasonlít, hanem azt az emberi hozzáállást, hogy milyen sokszor le akarjuk fizetni, meg akarjuk vesztegetni, még Istent is. És ne gondoljuk, hogy kizárólag csak a jeruzsálemi templomot tisztítja itt meg Jézus. Hiszen tisztogatja mindenkori tanítványainak szívét is az üzleti kereszténységtől. Valódi tavaszi, bőjti, méregtelenítő kúrát alkalmaz életükben, hogy Isten tiszteleteiken ne a maguk hasznát, hanem Isten dicsőségét keressék. Mert nem csak a jeruzsálemi templom látogatók szorulnak rá erre. Mi is nagyon rászorulunk. Néha egészen direkt módon akar az ember üzletet kötni Istennel. Adományaival, jótetteivel, kegyeskedésével akarja lefizetni, hogy kedvezően intézze el ügyét. Máskor finomabb formákat használ. Azért megy templomba, hogy ott valami lelki hasznot, lelki élvezetet nyerjen. Ez is üzletelés, mert ilyenkor többnyire nem Istent keresi, hanem önmagát. Ne csináljatok piacteret az én atyám házából, mondja ma nekünk is Jézus. Aztán ezt is halljuk a bevezető Zsoltár folytatásában, és ments meg engem. És Jézus sem csupán templomot tisztít, de új templomot is épít. Egy másik templomról, testének templomáról is szól. Amikor ugyanis a jelenlévők azt követelik tőle, hogy igazolja magát, tegye világossá, hogy milyen felhatalmazással teszi, amit tesz. Mutasson jelet, hitelesítse cselekedeteit és szavait. Jézus akkor ezt válaszolja, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. A nép felelősei persze abban a pillanatban számolgatni kezdenek. Hány éve épül a templom? Milyen hatalmas anyagi és energia ráfordítást tettek szükségessé a munkálatok, amióta Heródes elkezdte az újjáépítését? Jézus felborít minden észszerűséget a szavaival. És tudjuk, hogy ez a vád majd Jézus perében is elhangzik, hamis tanúk szájából. Mert hogy a templomépítés és újjáépítés mindig óriási esemény volt a zsidóság életében, Salamontól Heródesig. Jézus azonban a szép hagyományok helyett valami újat hoz. Mintha azt kérdezné, hol van az igazi templom? És feleletet is ad. Az igazi templom, ahol Isten jelen van, az ő teste. Ennek lerombolásáról és felépítéséről szóló bejelentése pedig már itt az evangélium elején előre vetíti Jézus kereszthalálát és feltámadását. Ez lesz az igazi messiási jel. Jézus az a szent hely, ahol valóban találkozhatunk Istennel. Aki Istent keresi, annak Jézushoz kell mennie, mert benne és nem valamilyen szent épületben vagy hegyen, földrajzi helyen fedezhető fel az élő Isten jelenléte, a gyógyulás és az élet forrása. Jézus az út, a kenyér, az élet forrása, és feltámadt teste, amely az egyház, az a hely, ahol át lehet élni Isten mentő szeretetének, örök életet adó kegyelmének kiáradását. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem, mutat rá ma is erre az isteni kegyelemre Jézus. De érdemes odafigyelnünk a vasárnapi Introitus keretversének befejezésére is, mert te vagy oltalmazó Istenem. Mint ahogy ebből az evangéliumi történetből az is kiderül, hogy Jézus tanítványai a húsvéti hit fényében értették meg az Úr szavainak és tetteinek valódi üzenetét. Vagyis utólag világosodott meg Jézus sok-sok szava, cselekedete. Jobb későn, mint soha, tartja a közmondás, és így igaz. Nem az időpont számít, hanem az, hogy végre mi is felismerjük, bőjben is, húsvét felől látva, hogy hit nélkül minden jó szándék üres szalmacséplés, hit nélkül a templom is hiába való építmény csupán. Ezért az a híradás, hogy a tanítványok húsvét után hittek Jézus szavának és az írásoknak, rendkívül fontos részlete a templomtisztítás történetének. Csak ezzel a hittel lehet templomot építeni és fenntartani, egyházként élni, Krisztust követni. Csak így nem lesz a templomból valamiféle hamisan elképzelt vár vagy védőbástya, ahová visszahúzódhat a hívő ember, hanem éppen ellenkezőleg kiinduló pont, ahonnan elindul a tanítvány, hogy vigye az Úr szeretetét, példáját, küldő parancsát, rosszat oldozó, jót munkáló hatalmát. Visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek, rögzíti mai igénk. Ezek a tanítványok tehát végül is megértették, mit jelent az emberek által lerombolt és 3 nap alatt újra felépült templom. A megfeszített és feltámadt Jézus így lett jele számunkra is Isten szeretetének. Mert Isten bűnösöket megtartó szeretete nyilatkozik meg abban, hogy még a kiűzött kufároknak is volt lehetőségük a megtérésre. A mai alapige utolsó verse pedig azt jelzi, hogy húsvét után sokan valóban hittek is. Nem megbántottak, hanem bűnbánatot tartottak. A megbántódás veszélye ugyanis mindig fennáll. De megbántódás helyett inkább nekünk is kérnünk kell a Zsoltárossal együtt magunkra nézve ezt az ítélő szót, mert megtérésre, megtisztításra, lelki méregtelenítésre van a legnagyobb szükségünk. Mindenre az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztus által van egyedüli lehetőségünk, mert ő a mi templomunk, akinél, akiben megláthatjuk Istent. Ahol ő van, ott szabad az út a mennyei házba. Ítélj meg, Istenem, és ments meg engem, mert te vagy oltalmazó Istenem. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, te vagy a világ ura, mindenek teremtője, fenntartója és bírája. Áldunk és magasztalunk téged, és esendő emberi szavainkkal hirdetjük nagyságodat. Ámulattal dicsérjük fenséged, pedig csak töredékét látjuk még dicsőségednek és hatalmadnak. És megrendül a szívünk, amikor ránk nehezedik kezed, de gyermeki bizalommal kiáltunk hozzád irgalomért. Bocsáss meg, hogy sokszor nem is igyekszünk a te utadon járni, hanem a magunk feje után megyünk. Úgy hozunk meg döntéseket, hogy nem kérdezünk meg téged, és úgy reagálunk helyzetekre, hogy az nincs összhangban a tőled tanultakkal. Könyörülj rajtunk! Bocsáss meg, hogy sokszor képmutató a vallásosságunk és kegyes cselekedeteink nem a szívünkből fakadnak, hanem a környezetünknek szólnak. És megelégszünk azzal az 1 órával, amelyet vasárnaponként a templomban töltünk, ahelyett, hogy engednénk valóban Úr legyél életünk minden területén. Könyörülj rajtunk! Bocsáss meg, hogy letértünk utadról, és most ebben a különösen is nehéz helyzetben a megtérés evangéliumának hirdetése helyett olcsó vigasztalást szól egyházad. És ahelyett, hogy a lelkek megmentéséért küzdenénk, az intézményes keretek fenntartásán munkálkodunk. Könyörülj rajtunk! Imádkozunk a betegekért és a haldoklókért, azokért, akik a betegágyak mellett szolgálnak, vagy szeretteikért aggódnak. Imádkozunk a pedagógusokért és a lelkészekért, hogy a korlátozások ellenére helyt tudjanak állni a rájuk bízottak között. Imádkozunk a családokért, hogy a terheket a tőled tanult szeretettel tudják együtt elhordozni. Könyörülj rajtunk! Mindenható Isten, mennyei atyánk, ne vétkeink szerint bánj velünk, hanem tekints egyszülött fiad áldozatára, és kérünk, fogadd kegyelmesen könyörgésünket. Jézus Krisztusért kérünk, kinek nevében és tanítása szerint még együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat. A Krisztus Jézusban. Amen.